Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor, beszélgető társam pedig Szilasi Ildikó. Szervusz, Ildikó.
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
Szilasi Ildikóról így az elején annyit kell tudni, hogy 2015 óta a Magyarország tiszteletbeli külgazdasági tanácsosa Szenegálnak, szenegáli köztársaságnak. Egyébként 2009 óta utazol ki rendszeresen, és hát még a családi kötelék is oda kötött, hiszen a kislányod édesapja a szenegáli, ha lehet, akkor sokat jártok ki, te pedig hát üzletszerűen, illetőleg munkából adódóan sokat jársz ki Szenegálba. Szenegál egy nagyon-nagyon érdekes ország, és én azt szeretném, hogyha egy picit a beszélgetés végén a hallgatók is úgy döntenének, hogy valóban azt mondhassuk, hogy Szenegál egy nagyon érdekes ország, de most egy picit teljesen mással kezdem, a focival. Ma délután 5 órakor ott kell ülnöd a tévéképernyője előtt? Kérdés ez?
Ott fogok ülni. Ez nem kérdés, hanem kötelesség vagy kötelezettség. Ugyanis Szenegálban nagyon fontos a foci. Zárójelben hozzátenném, hogy a szenegáli birkózás az még fontosabb, mint
majd
a foci.
Majd erről fogsz mesélni.
De igen, tehát foci meccs van. Szenegál játszik a világbajnokság keretében Hollandiával, úgyhogy ott fogok ülni. Kislányom is, a magyar párom is, és szurkolunk Szenegálnak.
És akkor ilyenkor szenegáli sál van a nyakatokban? Vagy erre még nem volt precedens?
A szívünkben van Szenegál. Ez egy érdekes dolog, mert tegnap voltam a MIPÁ-ban, szoktak ilyen gyerekprogramok lenni, és mindenféle kézműves program volt, és két szenegáli kisfiú volt velem, meg a saját kislányom, és mindenféle, már tegnap mindenféle ilyen kézműves programon ők csak és kizárólag szenegáli zászlót, meg szenegáli színeket voltak hajlandóak rajzolni, és ez szerintem már egy ilyen lelki előkészület a mai délutánra, ahol egyébként biztos vagyok benne, hogy a Magyarországon, illetve Budapesten élő szenegáli diaszpóra, egy pár tucat emberről beszélünk, de általában ez egy összetartó közösség. Egy-két lakásban ma össze fog gyűlni, és hangosan, és szenegáli sávban, és mindenféle szenegáli dalokkal és dzsúzokkal felkészülve ott fognak ülni. A dzsembedobok biztos, hogy ott lesznek a lábak között, és fergeteges lesz a hangulat.
Pedig hát ugye a szenegáli focistáknak és a szenegáli foci drukkereknek van egy nagyon rossz hírem, hát ők ezt tudják, hogy az Isten, a Mané, ő viszont sérülés miatt nem tud játszani. Ő ugye a Bayern München üdvöskéje, Európában focizik. Mi volt az oka a sérülésének? Még arról is olvastam, hogy különféle varázslók próbálták meggyógyítani.
Én úgy tudom, hogy egy-két napja született erről döntés, nem úgy gyógyul, azt hiszem, hogy a lábát rúgták meg egy korábbi meccsen, ahogy azt szerették volna az orvosok, meg Mané is. Én is olvastam egy ilyen cikket, úgy fogalmaztak, hogy boszorkány praktikákkal próbálják gyógyítani. Ennek egy ilyen több évszázados hagyománya van Szenegálban, ráadásul a Mané az Dél-Szenegálból, Casamance régióból származik, a Balanta népcsoportból, ami egy ilyen bissau-guineai, guineai és szenegáli közös etnikum, és ők meg hát...
A spiritualitás még nagyobb.
Így van, tehát egy természetközeli nép, messze a nagyvárosoktól. A mai napig ez a buja, erdős, Casamance régió.
Az már a dzsungel rész.
Igen, igen. Az egy kicsit ilyen világtól elzártabb terület. Szenegálon belül is a hagyományőrz népcsoportok között ott talán a leginkább zárt, meg hagyományőrzőbb jellegű a közösség. És ott meg még inkább dívik ez a fajta hiedelemvilág. Ezt úgy kell elképzelni, például a Manénak is imán volt az édesapja, 7 éves korában meghalt, egy hagyományos, tehát egy muszlim szenegáli iszlám családban nőtt föl egyébként, nem is engedték, az édesapja nem akarta, hogy ő focizzon. Fiatalon meghalt, és utána azért ezt választotta életpályájának, de hogy ez egy ilyen különleges ilyen szinkretizmus, tehát muszlim is vagyok, vagy követek egy idézem, mondom, hivatalos vallást, de azért, hogyha mondjuk beteg vagyok, valami történik a lábammal, egy ilyen úgynevezett marabút, így hívják Szenegálban, egy ilyen fétisvarázslót, vagy természetgyógyászt, ez a talán a legjobb magyar szóra, egy helyi természetgyógyászt keresnek föl, aki egyébként távba is tud gyógyítani, tehát föl lehet hívni, meg whatsappozni akár, stb.
Hát a modern világ és a régi, az old school spiritualitás itt találkozik.
És két fajta van, valaki korán idézetekkel, vallásosan, idézően mondom, gyógyít, tehát mondjuk egy imát leír egy kis papírra, azt összetekeri, és egy ilyen kis bőrtokba belevarja, amit lehet hordani nyakba, ez úgynevezett amuletként, grigriként, egy pici ilyen kitülemkedő, ilyen nagy gyűrűbe belerakják ezt a kis papírfesznét, lezárják a gyűrűt.
Ezeket hordják egyébként? Mert például pont tegnap láttam sportolóknál, focista jött le a pályáról, és a bal csuklójáról tekerte le a kötést, ami alatt volt egy kis szíj valami, akkor ez egy ilyen amulett lehet?
Lehetett az, tehát általában a derékon, felkaron, nyakban, csuklón, bokán hordják ezeket. És hát így ilyen védelmi, szerencsehozó, egy ilyen talizmánszerű, és Máni esetében pedig gyógyulást vártak, vagy gyorsabbi felépülést vártak.
Hát ez sajnos nem következett be, de még egy szó a fociról. Tehát rengeteg szenegáli focista focizik az európai topligákban. Tényleg csak itt a Chelsea, a Betis, a Chelsea-be ketten is a Mendy és a Koulibaly, aztán a Milánba a Balotelli, Evertonba a Gueye, Leicester City, Marseille, Watford, Monaco. Van Szenegálban foci akadémia, foci akadémiák? Vagy honnan termelődnek ki ezek a nagyon jó focisták?
Én azt tudom erről, szenegáli családunkban is vannak olyan gyerekek, akik focisták szeretnének lenni, hogy regionális szinten szoktak lenni évenként ilyen toborzó meccsek, ahol figyelik a tehetségeket, és Dakarban pedig, a fővárosban, Szenegál fővárosában pedig több ilyen internátus-szerű foci akadémia működik. Egy részében ugye ösztöndíjjal ezek a legtehetségesebb gyerekek tudnak tanulni, illetve sokan áldoznak azért, tehát kemény pénzeket fizetnek, hogy oda kerüljön a gyerek, ott tudja folytatni a tanulmányait, mellette aktívan edz, mellette a sportolói pályára készül, aztán hát elválik, hogy kiből lesznek a következő Sadio Manék, de ha megnézzük a nagy focistákat, például Mané is ilyen volt, azért ő egy viszonylag szerény falusi környezetből származott, és onnan futotta be ezt a világ.
Zárjuk le akkor ezt a mozgással kapcsolatos témát. Történt. Azt mondtad, hogy ugye ennek ellenére, hogy ott van Manni, és nagyon, nagyon jó és ügyes focisták termelődnek ki, de mégsem ez a legnépszerűbb sportág, hanem egyfajta birkózás. Ahogy nekem elmondtad ezt a birkózást, én mondjuk a szumóhoz tudnám hasonlítani.
Igen, ez a szerer népcsoportnak a hagyományos birkózása. Ezek a Szerer földön, Leopold Sédar Senghor például Szenegál első független állap elnöke volt Szerer. Ez egy ilyen hagyományos férfi beavatási rítus része volt, hogy a Szerer földi egykor csoportba tartozó fiúk különböző falvakból összejártak, birkóztak egymással, és a nyertesek nyerték el a legszebb falusi lánynak a kezét, és szerelmek szövődtek, és lényegében ez... ahogy mondott, tehát ököllel, lábbal rúgni nem lehet, egy ilyen ágyékötőszerűt viselnek a fiúk, és természetesen tele vannak aggatva grigrikkel, megemelhetik egymást, és egy kör alapú pályán, vagy kitolják egymást a körből, vagy pedig le kell fektetni egymást a földre, és így kerülnek ki a győztesek. Na most a Szenegálban a birkózás, az úgynevezett lamb, ez még nagyobb csinadrattával jár, mint egy foci meccs, tehát ma is biztos, hogy mindenki nézi majd a meccset, aki ér és mozog, és akinek hozzáférése van tévéhez Szenegálban. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mondjuk egy vidéki közösségben, hogyha mondjuk egy faluban van egy tévé, akkor oda se rendik a falu. És egy ilyen utcabászerű, ilyen, hogy mondjam, ilyen esbe csúcsosodik ki. De amikor meg... hát lamb meccs van, szenegáli birkózó meccs van, akkor pedig tényleg felfordul az egész világ.
Jó, akkor ez volt a felütés, és akkor most elkezdünk Szenegálról beszélgetni. Ugye volt egy mondatod, ahol már elhangzott a főváros neve is, Dakar. Akik az automotorsportot szeretik és ismerik, tudják, hogy a Dakar az megkerülhetetlen, az egyik legemblematikusabb végpontja ugye a Párizs-Dakar rallinak. De helyezd el nekünk létszeres a térképen Szenegált. Legyen az, hogy állunk Afrika térképével szemben.
Tehát Nyugat-Afrikában vagyunk, Afrika legnyugatibb pontjában. Ennél kijebb már csak az Öltfoki Szigeteki Köztársaság van, ami az Atlanti óceánon elhelyezkedő szigetcsoport.
Ez bocsánat, olyan, mint Európában, Portugáliában a Cabo de Roca, tehát ugye az a legnyugatibb pont.
Igen, igen. Tehát ez a Afrikának... Cap Ver, Senegalban egy földrajzilag teljesen jól behatárolható ilyen kilátó jellegű turisztikai helyszín. Ez az afrikai kontinens legnyugatibb pontja.
Ez ott van található. Dakarban?
Dakarban. Igen,
mert
Dakarban
ugye található. Most felidézem a térképet, hogy Dakar van, tényleg a Dakarban a legnyugatibb pontom.
Akkor északról, ha megyünk, Mauritánia, Mali, majd délen Guinea, Bissau-Guinea határolja, és Gambia pedig egy ilyen hosszú elnyúló föld nyelvként ékelődik az országnak a testébe.
Ez hogyan lett ez? Tényleg képzeljük el, hogy van egy ország, amelyiknek a testébe ilyen, mint egy nyúlvány benyúlik Gambia. Egyébként ugye utána olvastam, ők létre is hoztak egy ilyen szövetséget, ez a Szenegambia personálunió lehetett, talán nem tudom, amiben elkezdtek közösen dolgozni, ez aztán fölbomlott, de ez hogyan alakult ki, hogy Gambia bent van ebben a testben?
1982 és 89 között próbálták ezt a szenegambiai államközösséget létrehozni, egyfajta ilyen integráció részeként próbáltak közös gazdaságpolitikát, honvédelmi politikát megfogalmazni, de a különböző érdekek szétvitték ezt a vállalkozást, tehát ez nem volt egy túlságosan tartós egyesülés. Afrika történelmében általában ugye a hajósokkal, kereskedőkkel, majd a gyarmatosító országok helyezkedésével nyertek maguknak teret a különböző nemzetek, és míg francia gyarmat tudott lenni, és a franciák is először a francia Nyugat-Afrika fővárosa Saint-Louis volt, azaz észak-szenegáli Mauritán határvidéken. 1902-ben lett Dakar egyébként a főváros. Addig a Gambia folyó mentén az angolok helyezkedtek, és ott ezt az enklávét a Gambia folyótól északra és déli irányban egy ilyen földcsávot tudtak elsajátítani magukénak. Tehát lényegében francia gyarmat volt Szenegál, a gambiai enklávé pedig angol gyarmat volt. Francia hivatalos államnyelv a mai napig Szenegálban, és Gambiában pedig angol. De ez egy érdekes dolog, mert ugye benyúlik az országba, tehát át tudunk menni Gambián, és aztán leérünk.
Ez lett volna a következő kérdésem, tehát át lehet menni Gambián? Ha jó viszonyban vannak, akkor miért nem?
Át lehet menni Gambián, és meg is lehet kerülni.
Kerülni, mondjuk az hosszabb.
Hosszabb, viszont nekünk most például pár héttel ezelőtt volt kint egy szenegáliai-gambiai kombinált úton egy csoportunk, és azért egy picit macerás volt ott a közúti határátkelés, és egy komppal kell átjutni Banjulba, Gambiába, ami azért kényelmes volt, de azért ott föl tudnak torlódni az átkelő utasok, illetve most már azért Dakarból akár egy éjszaka alatt az Atlanti-óceánon meg lehet kerülni Gambiát, tehát le tudunk jutni Ziguin sorba, Casamance régióba, meg át is lehet belföldi járattal repülni Dakarból Ziguin sorba, ami egyébként ennek a Gambia alatt délen található szenegáli régiónak a legfontosabb városa.
Igen, ugye Szenegálról még azt is érdemes elmondani, hogy ugye földrajzilag ugye Nyugat-Afrikában helyezkedik el, de nagyon érdekes, mert ugye megjelenik az országban a sivatag, a szavanna és az alsó a dzsungel rész. Tehát ez pont az a váltó ország, ahol a klasszikus sivatagból be tudunk menni az őserdőbe, a dzsungelbe.
Igen, tehát ez egy síkvidék, nagyon-nagyon hegységei, dombságai nincsenek Szenegálnak, 600-valahány méter a legmagasabb pontja, viszont ez egyfajta változatosságot ad a szenegáli tájképnek, mert tényleg így lecsorgunk mondjuk a mauritániai határvidékről, ami egyébként a nyugat-afrikai tehát a vándormadaraknak a nyugat-afrikai vonulási útvonalára esik, ami azért nagyon fontos és lenyűgöző, mert amikor a vándormadarak ugye nagy tömegével elindulnak Afrika felé, a nyugati afrikai oldalon, a Szahara után ez az első észak-szenegáli rész, ahol ők a Szenegál folyó menti vizenyős területeken le tudnak telepedni, költeni tudnak, tehát itt például a Dzsudzs Madár rezervátum, az azért a világ harmadik legjobb madár megfigyelő helyeként számon tartott terület, mert ott több millió pelikán, kormorán és mindenfajta vízi madarak figyelhetőek meg.
Hát bocsánat, én nekem ugye nem volt alkalmam még ezekben a nemzeti parkokba elmenni, én Mauritániába volt szerencsém autóval menni a tengerparton, és ott olyan flamingo populációnk mentünk át, persze elrepültek, nem mentünk át rajtuk, hogy több millió rózsaszín flamingó volt. Gondolom ez már annak az előhírnöke lehetett.
Így van, így van. És azért ott még megvannak a szaharai homokdűnék, tehát a Lompul-sivatag, mint utolsó a Szahara déli részi jellemző szaharai homokdűne, az egy csodálatos világ, és ez is tetten érhető még Szenegában, Dakartól északra. Ott ilyen több tíz méter magas, ilyen sárgás homokdűnék karéjában, ilyen berber, ilyen romantikus fehér sátrakban szállhat meg az utazó, és akkor lehet menni kvaddal, rallival, akár motorral is, és ott az Atlanti-óceán partján egyébként ott lehet csapatni, egy óriási élmény. És ahogy megyünk egy kicsit délebre, akkor egy ilyen szavannás, egy ilyen majomkenyérfa, baobabfa, erdős, ez egy ilyen emblematikus szimbóluma.
Benne van a címerben is a majomkenyérfa.
Igen. Szenegában, veszi át a tájképet, és utána pedig főleg a Gambia alatti részen pedig egy ilyen abszolút ilyen trópusi, buja, erdős és zöld terület következik.
Ildikó, köszönöm szépen, a hírek után folytatjuk, lesz még mit mesélned, még akár az is fölsejlik, hogy milyen egy szenegáli esküvő, amelyik nagyon érdekes lehet. Tartsanak velünk!